óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amely tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobiladatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
Az időjárásról.
Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. Délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
Európa Rádió híreit hallották. I have decided I'm gonna live like a believer. Turn my back on the deceiver. I'm gonna live what I believe. Érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kisnéveres Viktóriát hallják.
Találkozások című magazinunk mai adásában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty-Ballaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk.
A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán, Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom az emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbé Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
találkozások, emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt években különböző műsoraink keretében eseményekről beszámolva és számos egyéb területet érintve is nagyon mély gondolatokat hallhattunk dr. Sasné Vencel Ildikótól, a Pitty-Pallaty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójától. Mai műsorunkban, ebben az órában pedig őt ismerhetjük meg picit jobban, tisztelettel, szeretettel köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélgethetünk.
Áldás békesség, köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
A főigazgatói tisztség mellett ugye tanító, énekszakos, tanár, pszichológia szakos, bölcsész, és ugye eddigi beszélgetéseinkben is elsősorban a gyermekeket érintő kérdésekről beszélgettünk, hogyha az ön gyermekkorába, a saját gyermekkorába visszagondol, akkor milyen környezetet írna le előttünk, mik azok az érzések, amelyek abból az életszakaszból felelevenednek most?
Végtelen nagy szeretet, bölcsesség és következetesség, ami az én gyerekkoromból eszembe jut nekem. Nagyon nagy nyugalomban voltunk mi. 3 éves voltam, amikor az én szüleim felköltöztek Miskolcra. Így mondták ezt, mert hogy Szabolcsból jöttek, Gáva Vencellőről. De mindig is, hogyha utána is akárhány éves koromban beszélgettünk a szüleimmel, mindig azt mondtuk, hogy hazamegyünk Vencellőre, de itthon vagyunk Miskolcon. Ez egy furcsa kettősség is lehetne, hogyha most valaki elgondolkodik, de közben meg nem. Mert azok a gyökerek, amik Gáva Vencellőről jöttek, azok adták az igazi hazát. De azok ugyanúgy itt is itthon voltak, mert ezeket a gyökereket folytatták az én szüleim. Gáva Vencellőn az én anyai nagyszüleim éltek, és ők azok, akik nagyon-nagyon élénken élnek a mai napig az emlékezetemben. A nagyapám, ő a Gáva Vencellői gyülekezetnek volt az egyik oszlopos tagja, presbitere, nagymamám pedig az a fajta csendes, halkszavú, nagyon bölcs, de nagyon kardos, igazi nyakas kálvinista asszony, ahogy én visszaemlékezem, és ami a legszebb és legcsodásabb emlékeim közé tartozik, az az egyik az, hogy ők sohasem kiabáltak. Nincs olyan emlékem a nagyszüleimről, hogy bármikor is kiabáltak volna, akár egymással, akár velem, akár bármelyikönkkel. Tehát senkivel. Halkszavú, csendes, nagyon bölcs emberek voltak. Végtelenül tudtak szeretni. A másik, ami eszembe jut a gyerekkoromból, azok az otthon töltött, Vencellőn töltött idők. 3 éves koromig ott éltünk, és hogyha én a református gyökereimet nézem, akkor én onnan hoztam ezeket. Borbély Béla bácsi, nagy tiszteletű úr, volt a gyülekezet lelkipásztora, és ő és a felesége szinte a gyülekezetnek az édesanyja és édesapja voltak. Remélem nem sértek meg ezzel senkit, hogyha most így fejezem ki magam. Az első templomos emlékem is ilyen, egy 3 éves korombeli szavalat a karácsonyi ünnepségen ott náluk, a Gáva Vencellői templomban.
Ilyen fiatal életkorból azért ritka, hogy ilyen mély emlékei legyenek az embernek azért.
Igen, igen. Erre mondom, tehát ez az a szeretet, ami nagyon, nagyon mélyen bevésődik. És ugye mikor mi hazamentünk, akkor biztos, hogy otthon, templomba mentünk, itthon is volt gyülekezetünk Miskolcon, de biztos, hogy templomba mentünk, együtt volt a család, és ezek azok a szeretett emlékek, amik nagyon nagy nyomot hagynak, egy életre meghatároznak mindenkit.
Ugye a gyülekezetből is, illetve a családból, mind a szülők, mind a nagyszülők példáján keresztül. Az eddig elhangzottakon túl mik voltak még, vagy mik azok az értékek, amelyek a mai napig elkísérték?
A nagyszüleim mellett, meg ugye a gyülekezeti közösség mellett nagyon hálásan emlékszem a valamikori tanáraimra, illetve a miskolci szomszédokra. Azokra a az idős nénikre, bácsikra, akik közé az én szüleim beköltöztek, felépítették a házat, elkezdték ugye a család életét, és mi is elkezdtük az iskolába járást. Olyan idős nénik, bácsik voltak mellettünk, akik tőzsgyökeres helyű csabaiak voltak, és nagymamánk helyett nagymamánk voltak, nagypapák helyett nagypapák voltak. És ezzel a szeretettel vették körül az odaérkező fiatal párt is, édesanyámat, édesapámat, és minket is, gyerekeket. Tehát ezt egészen annyira, hogy amikor kicsik voltunk, én voltam szerintem első vagy második osztályos, mentünk iskolába a testvéremmel, és mielőtt mi iskolába mentünk, anyukám nagyon korán járt dolgozni, ő neki már 5:30-ra bent kellett lenni, és 6-tól kezdték a konyhán a műszakot, mert hogy az én édesanyám szakács volt 40 éven keresztül. És amielőtt elmentünk volna iskolába, nekünk a szomszéd néninél, Mariska néninél le kellett jelentkezni, aki megnézte, hogy tényleg felvettük-e azt a ruhát, amit kikészített anya, hogy a kezünk szép tiszta-e, hogy jól vagyunk-e megfésülködve, ugye ezt indokolta az is, hogy nekem abban az időben derékigérő hosszú hajam volt, tehát azért azt elrendezni nem volt egyszerű, de szóval ennyire aprólékosan, és mi becsengettünk Mariska nénihez, Mariska néni megnézett minket, leellenőrizte, hogy ott van-e a 10 órai, amit édesanya készített, benne a táskába, és utána indulhattunk. És ha nem indultunk el időben, ahogy a megbeszélés megvolt, akkor Mariska néni csengetett értünk, hogy miért nem indultok, mert már indulni kell iskolába. Tehát ennyire nagy volt az összetartás. A általános iskolás éveimét én a 27-es általános iskolába töltöttem, ami ma Gárdonyi Géza általános iskola, katolikus fenntartásban. És ott olyan tanítók, tanárok tanítottak, olyan igazi példaértékű, nagy formátumú pedagógusok, akik szerintem, akiknek ugyanúgy köszönhetem, hogy én magam is pedagógus lettem. Hálás szívvel, szeretettel emlékszem Szalai Tamásné Erika nénire, aki a tanítónénim volt, aki az első tanítónénim volt, akkor Murvai Miklósné Marika néni például, vagy Erdei Gyuláné Marika, aki a magyarországi matematikai tehetséggondozásnak egyik legnagyobb alakja, nem tudom mennyire tudjuk, a mostani Szalai református általános iskolából ment ő nyugdíjba, és ő például felső tagozatban volt a tanárom, és végtelenül nagy példát és mintát adott azzal, hogy mind emberileg, mind a pedagógiában, a tanításban hogyan lehet helytállni.
Ugye mi is beszélgettünk már korábbi műsorainkban arról, amit vezetőként, pedagógusként ön is lehet, hogy akár egy iskola megválasztásánál, egy intézmény megválasztásánál milyen fontos a pedagógus szerepe, és akkor most ugye azt a példát is hallhattuk, ami a saját személyes életéből is olyan megtapasztalás, ami természetesen ugye mindezt alátámasztja, és mind a lexikális tudás, a gyakorlati ismeretek mellett ugye olyan emberi értékek mentén is a nevelés is megtörtént így ő folyamatában, ami ugye azért egy gyermeknek a személyiségét is befolyásolhatja.
Nagyon nagyban. Hogyha belegondolunk, a gyerekek ma, de régebben is az iskolában azzal, hogy ugye régen délelőtti tanítási órák, délutáni napközi, és utána hazamentek a gyerekek. Ma ugye egész nap iskolában vannak, egész napos iskola rendszere van. A gyerekek több időt töltenek az általános iskolában, mint amennyit a saját szüleikkel. Az a példa, az a minta, amit ott kapnak a tanítótól, az a nevelés, az nem múlik el nyomtalanul. Én éppen ezért mondom a saját gyakorlatomba is ezt, hogy tanítót kell választani. Mert hogyha a gyermek személyisége a tanító személyiségével egymásra talál, olyan mély nyomokat hagyhat, és olyan mintát, példát kap nevelésben, tanításban egyaránt, amely utána egy életre meghatározza őt.
És akkor már ekkor körvonalazódott a pályájának az elképzelése, hogy ez lesz ez a terület, itt általános iskolás korban?
Nem. Véletlenül sem. Én egészen, amíg a főiskolára nem kerültem, addig nem tanító szerettem volna lenni, hanem operaénekes.
Még erről az útról is szóljunk, akkor a zene hogyan jelent meg az életében?
Így van, ezt is egy általános iskolai tanáromnak köszönhetem. Simon Istvánné Kati néni volt az, aki a 27-es iskolában a zenét tanította. és ő tanított meg zongorázni, ő tanított meg a szolfézs alapjaira, ő tanított meg furujázni, több hangszeren is játszottunk nála, és én utána 12 éven keresztül, tehát a középiskolás évek alatt is visszajártam. Addigra már nekem nagyon megmutatkozott, hogy a hangom az egészen kivételes, és akkor kezdett el középiskolában igazán kinyílni, és Hézser Zoltánné Iluska nénihez kerültem én a Kossuth Gimnázium és óvónői szak középiskolában, és Iluska néni volt az, aki bátorított, hogy de énekeljek. 16 éves voltam, ahogy elkerültem a Bartók kórusba, a Miskolci Bartók kórusba, ahová nekem még felvételizni kellett, felvételit kellett énekelni, és Sándor Zoltán és Sándorné Papedit karvezetők előtt, és úgy kerültem be a kórusnak a szoprán szólamába. Csak aztán ugye az én régi vágású nyakas kálvinista szüleim mondták, hogy legyen már egy rendes hivatásod, fiam, aztán tőlem mehetsz énekelni, ha akarsz, csak legyen már egy rendes hivatásod. Úgyhogy így kerültem én a tanítóképzőre, ami nem állt távol egyébként sohasem tőlem, mert a családban több pedagógus is van. Én láttam, tudtam, hogy mi minden történik egy-egy iskolában, nem csak mint tanuló, hanem az ő oldalukról is, és mindig is szerettem, és vonzó volt számomra, viszont volt egy Isten adta tehetségem. És én e felé szerettem volna elindulni, de azzal, hogy anyukám óhaját teljesítettem, hogy tanítóképzőbe mentem, szerintem semmivel nem lettem kevesebb se, meg nem veszítettem én olyat, amit más oldalon a Jóisten ne adott volna nekem vissza.
Még mielőtt a tanítóképző éveiről beszélnénk, illetve ugye itt a szakmai pályájáról, itt azért egy kicsit térjünk vissza a fiatal korra, hogy általános iskolában, középiskolában a kortárs kapcsolatokról is, hogyha szólunk, hogyan tekint vissza azokra az évekre itt a középiskola éveiről is, hogyha szólunk.
Amikor általános iskolás voltam, mindig azt mondta mindenki, hogy nekünk olyan nyugis osztályunk van. Így ez jut eszembe, de tényleg a tanárok is azt mondták, hogy mi olyan nyugisak vagyunk. Milyen jó, hogy ilyen kis nyugodt gyerekek jöttek össze. Nálunk nem voltak viták, veszekedések, kiközösítések. Egyszerű gyerekek voltunk, hogy úgy mondjam, de egymást is szerettük, egymás irányába szeretettel fordultunk, mindig volt egy-kettő, aki úgy kirívóbb volt, de az mindig van. De végül mindig a szeretet nyelve döntött, illetve mindig az egymás felé való összetartás. A felső tagozatos osztályfőnököm Lenkei Éva tanárnő volt, ő ma a Lévai Gimnáziumnak a tanára. És az ő higgadt jelleme, az ő végtelen szeretete, az ő csendes, de nagyon komoly magyarság tudata, zene szeretete nagyon-nagyon sokat adott az osztálynak. Olyan nevelő erő volt, meg van az ő kezében, ami az ő néptáncos, énekes múltjából fakad, és lelkével nevelt bennünket, nem tudom másképp mondani. És tényleg így van, hogy lelkével nevelt bennünket, ugyanazzal a halkszavú szeretettel egyébként, amivel engem például otthon is neveltek. Tehát valószínű ezért is vannak nekem ennyire hozzá nagyon kapcsolódó emlékeim. És ez a kis nyugis osztály, amikor elment középiskolába, akkor nem is annyira a szélrózsa minden irányába repültünk, hanem egy nagyon jó felvételit elérő osztály voltunk, tehát sokan mentek tőlünk gimnáziumba, sokan az erős szakközépiskolákba, mint amilyen akkor a Berzevici volt, ma is tudom nagyon erős, de akkor is az egyik legnívósabb volt, vagy Fáiba mentek többen tőlünk, vagy az óvónőképzőbe, ugye, akik ott is voltunk páran, akik oda felvételiztünk, és egy jó, erős felvételit író osztály voltunk.
Hogyha néhány gondolatot azzal kapcsolatban megosztana velünk, hogy az ön személyes életében hogyan történt a középiskolának a kiválasztása, megválasztása?
Ami az én esetemben is szerintem, mint azért nagyon sokszor a nyolcadikosoknál, én úgy gondolom, ott vannak a szülők a háttérben, hogy hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Hát esetemben is összeült a családi kupaktanács, hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Zeneileg nagyon tehetséges, na igen ám, de hát az a zenész élet, mondták az én szüleim, nagyszüleim, és két középiskola volt igazából felszínen, az egyik az a zeneművészeti szakközépiskola, a másik pedig a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskola. Ennek is az óvónői része, mert ugye amellett, hogy zenében én nagyon tehetséges voltam, vagyok, amellett ugye ott van az, hogy nekünk a családban nem egy, nem két pedagógus is van. Tehát én láttam a pedagógia tanítás világát belülről is. És így a szüleim is, ahogyan látták azt a szép életet és életformát, amit a családban a tanítók, tanárok adtak az ő gyerekeiknek, engem arra irányítottak, hogy az óvónőképző felé menjek, és ha még utána is szeretnék zenélni, meg énekelni, na majd akkor utána menjek én zenélni, de most egyelőre legyen egy olyan hivatásom, ami mindegy, hogy milyen világ jön, mindig megállja majd a helyét. Ugyanis nálunk volt, meg van egy nagyon komoly családi indítatás, egy nagyon komoly mondat, amit a nagyszüleimtől tanultam, és az, hogy a tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ők, akik végigélték a világháborút, ők, akik végigélték azt, hogy semmiük nem maradt, hogy semmi más nem maradt, mint az erkölcsi tartásuk, és a tudásuk, és a hazaszeretetük, ők aztán ezt tudták, hogy mit jelent, és ezt azzal a hittel és azzal a szeretettel adták tovább, és azzal a nyomatékkal, mind a szüleimnek, mind az összes unokának, mind a hatnak, aki nekik volt, hogy mi ebből éreztük, hogy ennek a mondatnak olyan súlya van, hogy igenis hallgatunk az elődeinkre. És így jött ez is, hogy legyen egy olyan hivatásod, ami mindenkor megállja a helyét, és utána zenélj, menj, élj a tehetségednek, de akkor is van egy olyan hivatásod, ami megállja a helyét.
És akkor így érkezett meg a Kossuth Lajos gimnázium is óvónői szakközépiskolába.
Igen.
Ezekre az évekre, hogy emlékszik vissza? Milyen szakon?
Óvónős voltam, és már ugye itt így mondtuk, hogy óvónősök voltunk, és 43-an voltunk lányok. 43-an. De mégsem emlékszem sem egyetlen olyan vitás, vagy veszekedős napra, vagy tehát arra a békességre emlékszem, ami mindig körülvet bennünket. És nekem olyan furcsa, amikor most elképesztő mértékű és mennyiségű konfliktusokat kell kezelni, akár középiskolások között, akár általános iskolások között, vagy szülőgyerek között, vagy bármi, hogy nem tudom, hova lett ez a békesség a világból, hova lett a békesség az emberekből. Nagyon jó évek voltak, nagyon szép évek voltak. Karcagi Gyuláné tanárnő volt az osztályfőnököm, és az a Nagy Máté Sarolt a tanárnő a pótosztályfőnököm, aki nemrég még a görögkatolikus egyháznak volt a jogtanácsosa itt a miskolci részen, és tehát ő is végül is, hogy úgy mondjam, ott kötött ki az egyházi oktatásnál a rendszerváltás után, amikor már lehetett ugye egyházi iskolákat indítani, és itt is arra tudnék visszakanyarodni, hogy a Kossuthban is megvolt már annak a csírája, hogy a szellemiségében azt a Krisztushoz vivő útvonalat kövesse, akkor is, hogyha ezt nem mondta ki, ami a szeretet, a türelem, a békesség útvonala.
Hogyha picit a tantárgyakról is szólhatunk, ugye az érettségi tantárgyak mellett azért olyan készségtárgyakat is tanultak, amelyek, hát akárha csak az énekre gondolunk, ugye talán ami a szívéhez az egyik legközelebb álló terület, a mindennapok részét képezték itt a képzésben.
Így van, ma már nagyon nehéz elhinni, de nekünk felvételizni kellett a Kossuthban énekzenéből, testnevelésből például. Nem is tudom, mit tennének ma a gyerekek egyébként, hogyha azt a felvételit végig kéne csinálniuk, amit nekünk. Nem a központi írásbeli, ami most a meghatározó, tehát egy fiktív papírra vetett szavaknak a sora, még akkor is, ha az nagyon sokszor nagyon nehéz feladatokat tartalmaz, hanem a készségekről, képességekről kellett tanúbizonyságot tenni, hogy vajon meg tudja-e majd állni ez a gyermek a helyét, amikor egy óvodás csoport elé kerül, és éneket kell tanítani. Vagy egy vers tanítás. Szavalni kellett a felvételin. Akkor testnevelés foglalkozás. Meg tudja csinálni ugyanazokat a gyakorlatokat, amiket egyébként majd a gyerekek között is megcsinálunk. Tudunk-e együtt futni, tudunk-e együtt táncolni, tudunk-e együtt mozogni a gyerekekkel? Ez a készségképességbeli felvételi bizony felért a központi írásbeli felvételivel. És ez utána nagyon fontos területet is foglalt el a teljes képzésében az óvónő képzőnek, és ehhez jöttek még azok a szakmai tárgyak, mint a pedagógia, a pszichológia, amit bizony sok-sok éven keresztül a tanáraink tanítottak nekünk, és olyan alapokat adtak, hogy például a tanítóképzőben nem túl sok újat tudtak az első éven mondani, mert ezeket mi már mind megtanultuk az óvónőiben.
Itt ugye nem csak elméleti, hanem gyakorlati része is volt az oktatásnak.
Igen. Igen, minden héten ott voltunk az óvodában, egy napon, délelőttön, végig az óvodában kellett lenni. Volt olyan, hogy mi tartottunk foglalkozást, volt olyan, hogy néztük a foglalkozást és hospitáltunk, vagyis utána mindenkinek született egy írománya arról, hogy mit látott, hogyan az óvónővel, ezt a bemutató foglalkozást tartó óvónővel megbeszéltük, mintát kaptunk arra, hogy hogyan kell ezt megtartani, amikor mi tartjuk, és utána jött a hospitálás után a gyakorlati része, amikor mi magunk is megírtuk a tervezetet, és az óvodás csoporttal ott 16-17-18 éves diáklányként, kisovónéniként, ahogy akkor hívtak minket, meg kellett tartani a gyerekek között a foglalkozást. Ha éneket, éneket, ha matematikát, matematikát, vagy volt olyan, hogy magyar ugye verstanítás, mondókák, nagyon sok minden, környezetismeret foglalkozás, fú, de nagyon szerettük, tehát olyan csodák voltak, és olyan tapasztalt óvónők és tanítók, hogy én a mai napig hálás szívvel emlékszem vissza rájuk, mert nagyon sok mindent lehetett tőlük látni és ellesni. Csupa olyan dolgot, ami a módszertankönyvekben nincs leírva. De ez jelenti a pedagógia sava borsát a mindennapokban.
Ezek az emberi tényezők is bizonyára itt a kicsi gyermekektől is olyan szeretetet kaptak, és olyan mosolygó arcokat láthatott, amit talán a mai napig is őriz. Azért itt fiatalként ezt megélni, akik ezt a szakterületet választják, ez szerintem meghatározó emlék.
Igen, én egyébként mindig azt mondom, hogy szerintem nekünk van a legtöbb irigyünk a világon, mert ennyi szeretetet senki nem kap, mint a tanítók. Illetve az óvónők, mert a picikék, tehát a 3-6-10 éves korosztály még tényleg feltétel nélkül szeret. És hogyha ezt tudjuk nekik visszaadni, olyan szeretett kapcsolatok alakulnak ki, amik egy életen át meghatározzák őket, mint ahogy én is, amióta csak élek, meg szerintem amíg csak élek, emlékezni fogok a tanítónénimre, Erika nénire, ez jó reménység szerint ugyanígy van azokkal, akiket én tanítottam valamikor, hogy örökké emlékezni fognak a tanítónéniükre.
Mi pedig hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Yahweh is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all of the days of my life. And forever I will dwell in the house of Yahweh.
Találkozások, emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, folytatódik Találkozások című magazinműsorunk dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye az imintiekben a középiskola éveinél hagytuk abba a beszélgetést, ami ugye itt a szakmai területét jelenti a tanulmányoknak. Még mielőtt a felsőfokú intézményben történő tanulmányokról szólnánk, erre az életszakaszra, itt a kisiskoláskorra, a fiatalkorra visszatekintve szeretném megkérni, hogy szóljon arról, hogy a hit gyakorlására milyen lehetőségei voltak.
A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán, Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom az emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbé Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói. Mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk hitélete egyrészt a családból indul, másrészt pedig óriási felelősséggel azoktól a lelkipásztoroktól, akikhez gyülekezetbe a család, illetve a gyermek tartozik. Azzal a hívással, amivel őt behívják és fogadják, azzal az ő lelkét eljegyzik, hogy úgy mondjam. Eljegyzik Krisztusnak. És Virág Sándor bácsi mindig olyan csodálatos, halkszavú, bölcs és minket végtelenül szerető lelkipásztor volt közöttünk. Én nagyon-nagyon nagy szeretettel emlékszem ő rá vissza, a prédikációira, és Enikő néninek meg a csupa szív jelenléte nagyon meghatározó. Nagyon. Nem is tudok ma olyat mondani, aki ugyanazt tudná jelenteni számomra, mint amit Enikő néni. Nagy valószínűséggel azért is, mert ugye életkorban a gyermek szinte egy másik anyát, nagymamát talál ebben a személyben, aki őt a hitben kíséri, elkíséri. És ez így volt nálunk is, mert még otthon Gáva Vencsellőn természetes volt, hogy ott a nagyszülőkkel megyünk, és velünk vannak, és kísérnek bennünket mindenkor. Itt édesanyám volt jobban mellettem, akivel mentünk, és mikor ugye, hogy úgy mondjam, elengedte egy kicsit a kezem, és a konfirmandus csoportba értünk, ott pedig Enikő néni volt az, aki a kezemet átvette, és vezetett tovább. És így lett ez a csodálatos szeretet kapcsolat, egy végtelen szeretet kapcsolattá, mert ő az én kezemet még tovább vezette, egészen úgy, hogy elvezettek a konfirmációval arra a megtérésre és arra a Krisztus követésre, aki ugye mai napig életem letéteményese. A továbbiakban mi visszajártunk csoportként is, egyen-egyenként is a gyülekezetbe, zenével is, és csoportként is sokszor szolgáltunk együtt karácsonyi alkalmakon, húsvéti alkalmakon, és amikor középiskolás voltam, ez ugyanúgy megvolt végig a középiskolai évek alatt, és nem véletlen, hogy amikor én Diósgyőri református iskola tanítója lettem, az én elsős osztályomat is oda vittem szolgálni Diósgyőrből a Helyő Csabai gyülekezetbe. Kicsit lehet, hogy messze volt kilométerben, de a szívemhez az volt a legközelebb, úgyhogy amit én kaptam, azt sosem fogom tudni visszaadni. És ezek azok a gyülekezeti alkalmak, ezek azok a szeretett alkalmak és szeretett kapcsolatok, amik úgy fejlesztik, úgy élnek az ember lelkében, úgy formálják a fiatal felnőtt vekvő személyiséget, tehát a fiatal felnövekvő személyiséget, hogy nem kell mindig a szó, nem kell mindig hallani, mert ők a magvetők. Ők a magvetők, és ez az apró pici mag, ez csirájába szökken, és elkezd kihajtani. És hogyha valakinek ilyen békességes, mint amilyen nekem is osztályrészű jutott, középiskolai évek jutnak, ilyen áldott emlékű tanárok, akik engem is körülvettek, akkor a lelki nevelés, amit kaptam a gyülekezetben, és az iskolai nevelés, ha találkozik, akkor ez a mag, ez kikél. Ez kikél, és irányítja belülről a növekedésével, utat mutat a fiatal felnőtt számára, aki ugye az évek során szépen felserdül. Nagyon nagy volt egyébként a segítség a Bartók kórus részéről is ebben, és a zenét nem tudom, a zenei lélekformáló hatását nem tudom elvonatkoztatni semmitől, mert ugye a Bartók kórus túlnyomó részben klasszikus műveket énekelt. És azok a hiába katolikus, de azok a misék, azok a megzenésített szent énekek, nagyon-nagyon sok zsoltár, nagyon sok német, holland szerző műve, akik a valamikori reformáció idejéből az úgynevezett luteri énekeket ugye megírták, azok a mai napig csodálatos kórus művekként élnek közöttünk. És miközben az én lázadó tinédzser korom, tehát a középiskolás évek ott voltak, ott volt mellette egy gyülekezeti háttér, Virág Sándor bácsiékkal, Enikő néniékkel, és ott volt mellé még ez a zenei háttér, zenei mellékvonal, ami, ha most megnézem, ahogy menne előre a gyermek, vagy megy előre, van egy útja. És hogyha van egy gyülekezeti oldalirány, ami terelgeti őt, és nekem ott volt a család és a zene, ami a másik oldalról terelgetett, nem lehetett nem jó irányba menni. És én ezért annyira hálás vagyok, mind a Jóistennek, mind pedig a szüleimnek.
És ugye ezt az iránymutatást a tanulmányokban is megértette, megérezte, hogy hova vezetett az útja.
Így van, mert hogy ugye hiába a gyönyörű zenék, és hiába a tehetség, az én szüleim engem a Sárospataki Tanítóképző Főiskola felé indítottak, és elfogadtam az ő iránymutatásukat. Így kerültem én pataki diáknak, és az én három pataki évem az nagyon meghatározó az életemben. Úgyis, mint az ott engem fogadó tanárok, mert az a tanári közösség, akik közé én kerültem, abban a három sárospataki főiskolai évben alapvetően meghatározták és meghatározzák, hogy én milyen tanító vagyok. Régen is volt, de a mai napig megvan még az, hogy ha valakinek sárospataki koméniuszos az oklevele, akkor bizony, hogy úgy mondjam, előnnyel indul egy tanítói állásra. Minket patakon megtanítottak tanítani. Olyan módszertani fogásokat, olyan tanítói mintákat, példákat kaptunk. Az a rengeteg gyakorlat, amiben mi voltunk, és az a rengeteg bölcsesség, amit a tanárainktól, nem csak a főiskolai tanároktól, hanem azoktól a gyakorló iskolai tanítóktól kaptunk, akiknek az óráit látogattuk, akiknél hospitáltunk, akiktől iránymutatást kaptunk, végtelenül nagy tartalékot, nagy muníciót jelent. És ugye hát Sárospatak szellemi közege, amit nem lehet kihagyni. Az a szeretet, kapcsolat, amik Sárospatakon szövődtek, azok nem szakadnak el soha. Az a szellemi magasságok, amik Sárospatakon vártak bennünket.
Minden szempontból érezte, hogy otthon van, ha jól gondolom.
Így van. Tényleg nem lehet úgy elmondani, mint amennyire mély nyomot hagyott a lelkemben.
Ez érződik szerintem, ahogy hallgatjuk önt, vagy hallgatom én is önt.
Igen, hogyha most azt kérdezné tőlem valaki, hogy hol éreztem a legjobban magam, vagy melyik az az iskola, ami az egyik legnagyobb nyomot hagyta, főleg a felsőoktatásban, mert ugye van még egy pár ezután, hála Istennek, de mindig azt mondom, hogy a pataki évek. Az alapvetően meghatározó volt, hogy én kivé váltam fiatal felnőttként.
Gondolom az is egy nagy változás volt, hogy a családi környezetből, az otthonból, a családi háztól kollégiumba került.
Így van. Tehát azért azt mondhatom, hogy minket burokba neveltek a szüleink. Mert az a szeretet, bármennyire is egy nyugodtabb és talán egyszerűbb, így a legjobb mondani, hogy egyszerűbb világ volt az, amiben én felnőttem. Tehát a 90-es évek. Akkor is már voltak olyan veszélyek, voltak olyan nehézségek, amiket mi nem láttunk és nem tapasztaltunk meg, mert az a csendes, bölcsességgel teli szeretet, az a következetesség, ami a szüleim, nagyszüleim részéről körülvett, az a mindennapjainkat teljes mértékben beborította, elfedezte, tehát minden az ég adta világon megvolt benne, amire egy gyermeknek szüksége van. Viszont amikor főiskolás lettem, és tényleg annyira elcsépel, de tényleg úgy van, hogy kilépett az ember a nagybetűs életbe, szülői házat elhagyva, kollégistaként egyedül kellett boldogulni, no, akkor derültek ki igazán, hogy azok a gyökerek, amiket hozunk, azok bizony mennyire állják meg a helyüket, mennyire erősek, mennyire tartják meg ezt a növekvő magot, amit elvetettek ugye belénk valamikor.
A mindennapok gyakorlati részében, és ugye hitben is.
Így van. Ezért is az egyik legfontosabb Sárospatak. Mert ott volt mögöttünk a hitbeli háttér, kimondva és kimondatlanul is. A sárospataki gyülekezet mindig szívesen fogadta a főiskolásokat. Teljesen mindegy volt, hogy a teológusok mentek, vagy a tanítóképzős főiskolások. Az ottani gyülekezet mindig mindenkire nyitott volt. És a másik pedig ugye a patakiaknak az a szellemisége, amire már utaltam. Hogy ők valahogy ezt így magukba szívva hordják, és ez minden lépésükben, minden dolgukban ott van. És a Sárospataki Főiskolának is megvolt ez a csendes bölcsességgel és szeretettel teli közege. Nem volt hittudomány, tehát a miénk, a Comenius nem volt hittudományi intézmény, de mindannak ellenére ott volt benne. Ott volt benne a szeretet, és ott volt benne az útmutatás és a szeretettel való vezetése a fiataloknak.
Itt tanítói oklevelet kapott.
Így van, én tanítóképzős voltam, és énekszakkollégiumot választottam mellé, tehát így lettem 5.-6. osztályra énekszakot tanító is. Úgyhogy így lettem végül is tanító énekes, ahogy mi mondtuk. És van egy aranyos anekdóta, hogy mindig az énekeseket keresték a portás bácsik esténként, mert mindig a zenészekkel van a baj, hogy őket ki kell zavarni az épületből, mert ugye nekünk gyakorolni kellett zongorát. Voltak zenedarabok, voltak énekszámok, amiket meg kellett tanulni, és mindig mi voltunk az utolsók, akik elhagytuk a főiskola épületét, mert ami fel volt adva, azt meg kellett tanulni.
Ugye ez időbeni ráfordítást jelent, sok gyakorlás, de nagyon sok hozadéka is van, és ugye itt a tanulmányokra is jótékony hatással lehet, ahogy a szakemberektől is hallhattuk, illetve sok olyan érintettel beszélgetve, akik saját életükből, mint ön is megtapasztalták mindezt, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban összehangolni a tanulást a zenével, vagy akár a sporttal, azzal a területtel, amiben az ember talentumot kapott.
Igen. Amikor valaki tehetséget kap valamire, akkor egy olyan ajándékot kap a Jóistentől, amelyet nincs más dolga, mint kibontani. De ez az ajándék, ez nem egy masnis bekötött, becsomagolt csili-vili valami, amit csak kézbe kell fogni, és utána már bocsánat a kifejezésre, de lehet vele villogni. A tehetség nem ilyen. A tehetséget ki kell munkálni. Abban rendkívül sok munka van, abban rendkívül sok gyakorlás van, abban rendkívül sok olyan óra van, ami bizony nem biztos, hogy arról szól, hogy milyen könnyen megy. Az az egy-egy dolog, amit utána tovább lendít, és ennek a sok pici, apró gyakorlásnak lesz az az eredménye, hogy utána valamiben kimagasló teljesítményt tud nyújtani. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Amikor elénk kerülnek, és látjuk valamihez az affinitásukat, látjuk, hogy valamire készséget, képességet kaptak, és ezt elkezdjük munkálni bennük, bizony nagyon sokszor van megtorpanás. Az én életemben is volt ilyen. Nekem is volt olyan, amikor szívem szerint feladtam volna a zongorát. Nekem is volt olyan, amikor a szolfés zeneelmélet nehezebb volt, és azt mondtam, hogy a csodába ezzel az egésszel, mert amíg én itt zongorázok, meg amíg én itt tanulok, addig a többiek buliznak, vagy bármi egyebet csinálnak, és itt is csak a szüleimre és az áldott bölcsességű tanáraimra tudok visszaemlékezni nagy-nagy szeretettel, akik nem hagyták. Nem hagyták, hogy akkor, amikor az első nehézségek jönnek, meg a második, meg a sokadik, akkor én ezt abba hagyjam. És hogyha most a gyerekekre, ha gondolok, ugye őket említettem, olyan sokszor van, hogy ők is megtorpannak. És ha ilyenkor számíthatunk a szülői házra, és ők segítenek átlendíteni a gyerekeket ezen a nehézségen. Számítunk a szaktanárra, aki az ő tehetségét fejleszti, és ő is segít átlendíteni ezen a nehézségen, akkor a gyermek utána újra szárnyalni tud. Tehát a megtorpanást újabb szárnyalás követheti. De ha a megtorpanásoknál feladják a gyerekek, vagy hagyja a szülő, hogy feladja a gyerek, akkor nagyon nagy hibát követünk el, mert olyan ez, mint amikor, nem tudom, látták-e már a szülők, hogy a madarak hogy tanítják repülni a kicsinyeiket. Ugye a fecske úgy tanítja például repülni a kicsinyét, hogy az egyik szülő átmegy egy aránylag közeli helyre, ahová a picinek át kellene repülnie. És így lépésről lépésre tudnak menni. És mindig csak egy kicsit van hosszabb táv előtte. És ilyen a tehetségfejlesztés is, ilyen a tehetség is, hogy amikor jön a nehézség, akkor kell a szülői segítség, akkor mindig rövidebb célok kellenek, vagy az kell, hogy ott legyen a szülő, ott legyen a szaktanár, és a szárnya alá nyúljon a kismadárnak.
És hogy a tanítóképző elvégzése után hogyan folytatódott az életútja, a szakmai útja. Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést, hiszen mostani adásunk műsor idejének végéhez érkeztünk. Én köszönöm, hogy itt volt velünk, és szeretettel várom vissza dr. Sasné Bence Ildikót, a Pittballatvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját egy következő alkalommal a beszélgetésre, amelyet 2 hét múlva hallhatnak adásban a kedves hallgatók.
Köszönöm szépen, és örömmel jövök vissza.
Szeretettel várjuk, kedves hallgatóinktól pedig most elköszönünk. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kíván a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória, viszont hallásra.
Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fades. 'Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He won't break. 'Cause what the Lord gives, the world. When I get stuck in all my weakness, give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fades. 'Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He won't break. 'Cause what the Lord. On, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid.